Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
A stresszmenedzsmentről beszéltünk előző héten, és a mai nap szeretném ezt folytatni, ezt a témát. Ez volt a harmadik legvártabb téma. Igazából január elején csináltam egy felmérést, hogy mik azok a témák, amikről szeretnétek hallani a gyülekezetben, és a stressz volt a harmadik helyen, tehát a top 3-ban. Tehát ez egyébként érthető, mert egy stresszes világban élünk. Egy olyan világban élünk, amelyik tele van nyomással, stresszel, depresszióval. Magyarországon az öngyilkosságok száma a második legmagasabb Európában. És azt gondolom, hogy ez az a téma, amiről nekünk gyülekezetnek kell beszélnünk, mert ez nem a kormány dolga, hogy megoldja, ez nem az iskolád dolga, hogy megoldja, ez nem a munkahelyed dolga, hogy megoldja ezt a problémát, ez a gyülekezet dolga, és ezért beszélünk erről a témáról, mert Isten és az ő igéjében ad megoldást, recepteket arra, hogy hogyan tudjuk leredukálni a stresszt az életünkbe. És erről kezdtünk el beszélni. Ugye a felmérések szerint a hét legjellemzőbb stressz faktor az életünkben, ami miatt stresszesek vagyunk, az első helyen a munka állt, a felmérések szerint, a második helyen a pénz, az anyagi megélhetés, aztán a egészség, kapcsolatok, rossz étkezés, média, túlterheltség, kevés alvás. Ez az a top 7 stressz faktor az életünkben, és ebben a sorozatban azt nézzük meg a Biblia igéken keresztül, hogy hogyan kezeljük a stresszt, hogyan redukáljuk le a stresszt az életünkben. Nekem most az a legnagyobb stressz, hogy nem találom a vizemet. Ott van, oké, köszönöm szépen. Hogy szomjas vagyok, igen. Finom ez a víz. Albabáros víz, nagyon jó. Köszi. És a Filippi 4. fejezetéből a 7. verset néztük meg. Ez az alapigénk. Olvassuk fel most még egyszer. Filippi 4:7. Isten békessége, amely minden képzeletet felülmúl, megőrzi majd szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Aláhúztam pár kulcs szót ebben. Azt mondja az ige, hogy Isten békessége, amely minden képzeletet felülmúl. Mit jelent ez? Ez az ige azt ígéri, ebben van egy ígéret. Isten egy olyan békességet tud neked adni, amelyre nincs logikus magyarázat. Amikor minden káoszos körülötted, minden szétesik körülötted, amikor semmi sem úgy történik, ahogy tervezed, és nem olyan irányba haladnak a dolgok, ahogyan szeretnéd, azt mondja az ige, hogy Isten képes egy olyan békét adni, amely minden képzeletet felülmúl, egy természet feletti békét. És nem tudom ti, hogy vagytok vele, de én szeretném ezt a békét. És szerintem mindannyian szeretnénk ezt a fajta békét, hogy függetlenül, hogy mi történik körülöttünk, bennünk nyugalom legyen. És bennünk egy béke legyen. Viszont, ahogy minden ígéret a Bibliában, minden ígéretnek van egy feltétele. Ugye, több mint 7000 ígéret van a Bibliában, és mindegyik ígérethez tartozik egy feltétel. Azt mondja Isten, ha ezt és ezt megteszed, akkor én ezt és ezt megteszem. Ugyanúgy ennek az igének van egy ígérete, és van egy feltétele. Azt mondja Isten, ha ezt és ezt megteszed, akkor én a te békédet fogom beléd helyezni. Azt a természet feletti békét. És ebben a minisorozatban, ebben a 2 hétben ezt nézzük meg, vagy néztük meg, hogy mi azok a feltételek, mi az a rész, amit nekünk kell beleraknunk ahhoz, hogy Isten betöltsön a békéjével. Előző héten 3 kulcsfontosságú gondolatról beszéltem. Az első az volt, hogy utasíts vissza az aggodalmat. Ha szeretnénk Isten békét, el kell utasítanunk az aggodalmat. Ugye azt írja a Biblia, hogy ne aggódjatok semmi felől. Semmi felől. Ugye itt a Filippi levelet néztük meg, tanulmányoztuk, és az első, amit mond Isten igéje, hogy semmi felől ne aggódjunk. Tehát ez a teljesen semmi. Nincs olyan helyzet, amiben Isten felhatalmazna arra, hogy te aggódj. És ugye beszéltünk az aggodalomról, hogy ez nem egy természetes dolog, egy érzés bennünk. Nem így születtünk. Nem aggódva születünk. Ezt megtanuljuk. Megtanultuk az életbe, hogyan kell aggódni. éppen ezért el kell felejtenünk. Ugyanúgy, hogy megtanultuk, el is tudjuk felejteni. Szóval előző héten arról beszéltem, hogy fontos, hogy elfelejtsük aggódni. És ezt meg lehet tanulni. Megtanulhatod azt, hogy elfelejts aggódni. A második lépés viszont, amit mond Isten igéje, ne csak, hogy utasítsuk vissza az aggodalmat, de kezdjünk el Istenhez futni és tőle kérni dolgokat. Azt mondja a Biblia, hogy minden dolgotokkal fussatok Istenhez is, és kérjetek. Ugye beszéltünk arról, hogy kevesebbet, a jó kulcs, tehát a kulcsa a jó stresszmenedzsmentnek az, hogy kevesebbet aggódj, többet kérj. Kevesebbet aggódj, többet kérj. Oké? Okay? Menjünk oda Istenhez, fussunk oda hozzá, beszélgessünk Istennel bármiről. A harmadik dolog, amit mond Isten igéje, ne csak, hogy beszélgessünk Istennel bármiről, hanem adjunk hálát minden helyzetben. Okay? És itt beszéltünk arról, hogy ez nem azt jelenti, hogy minden dologért hálát kell adnunk, vagy ha meghal valaki az életedben, akkor azért is hálát adj, vagy valaki beteg lesz, és hálát adsz ezért. Nem, ez nem erről szól. Ez arról szól, hogy minden helyzetben találhatsz valami olyan dolgot, amiért hálás lehetsz. Minden körülmények között. Emlékeztek arra képre, vagy igen, egy képre, hogy az életünk olyan, mint egy vasúti simpár. Két simből áll, ami párhuzamosan halad végig. Az életünkben ugyanígy van két sin. Az egyik a jó dolgok az életünkben, amik történnek, és másik a rossz dolgok. És az életünk olyan, mint egy ilyen vasúti simpár. Az élet nem teljesen olyan, hogy hullám hegyekből és hullám völgyekből áll. Mert sosincs olyan, hogy minden jó az életben, és semmi sem rossz. És sosincs olyan, hogy minden rossz az életedben, és semmiért nem tudsz hálát adni. Inkább az életünk olyan, mint egy ilyen vasúti simpár, hogy párhuzamosan ott van egymás mellett a jó dolgok és a rossz dolgok is. Szóval a rossz dolgokban is meg kell tanulnunk megtalálni a jó dolgokat, és hálásnak lenni ezekért. Erről beszél ez az ige, hogy adjunk hálát Istennek minden helyzetben. A mai nap szeretném folytatni, és ma a negyedik, ötödik pontról szeretnék beszélni. A negyedik arról szól, hogy a jó dolgokon gondolkozzunk. Ha szeretnéd Isten békét az életedbe, a megfelelő dolgokon kell, hogy gondolkozz. A jó dolgokon kell, hogy gondolkozz. Miért? Azért, mert a stressz háborúja az itt zajlik a fejünkben, nem a világban. Okay? Ez nem a munkahelyeden van a stressz, meg a nem tudom, családodban, ez itt zajlik. És hogyha meg akarod nyerni ezt a háborút, akkor itt kell megnyerned. A gondolataidban kell megnyerned. Itt nyerheted meg, vagy itt veszítheted el a gondolataidban. Szóval... Ez nem úgy fog működni, hogy elköltözöl egy lakatlan szigetre, és azt várod, hogy majd ott kevesebb stressz fog érni. Ott is simán tud stresszelni. Például, hogy nem tudod feltörni azt a kókuszdiót, vagy valamit. Tehát ott is tud stresszelni. Bárhol tudunk stresszelni. Ne gondoljuk azt, hogy azért, mert elköltözünk valahova, vagy egy másik országba, vagy egy lakatlan szigetre, vagy kevesebb ember, kizárom az embereket az életemből, akkor kevesebb stressz lesz bennem, mert a stressz nem odakint van, a stressz itt van, és bármi miatt képesek vagyunk stresszelni mi emberek. Bármi miatt. Oké? Okay? Szóval, amivel megtöltöd az elmédet, figyeljetek, amivel megtöltöd az elmédet, ez fogja meghatározni, hogy mennyire fog stresszelni az életben. Amivel megtöltöd az elmédet, az fogja meghatározni, hogy mennyire fog stresszelni az életben. Ha szeretnél békét az elmédben, meg kell tanulnod vezetni a gondolataidat. Ha szeretnél békét itt, meg kell tanulnod vezetni a gondolataidat. És erről beszéltünk egy hónappal ezelőtt, vezesd a gondolataidat, ugye ezzel kezdtük az évet, úgyhogy nyugodtan hallgassátok vissza azt az üzenetet, lapozzátok vissza majd azokat az igéket, tanulmányozzátok. De igazából a legtöbb ember elméje olyan, mint egy átjáróház. Mindent beengednek. De amit beengedsz az elmédbe, ha beengedünk piszkos gondolatokat, egészségtelen gondolatokat, mérgező gondolatokat, bármi, amit beengedsz a gondolataidból, az fog kijönni az életedből. Amit beengedsz ide, az fog kijönni az életedből. Olyan filmeket nézel, olyan sorozatokat nézel, olyan dolgokat hallgatsz, olyan zenéket hallgatsz, amit nem kéne, ez fog kijönni az életedből. Szóval tedd fel a kérdést, mit nézek? Mit hallgatok? Mit olvasok? Ezek a dolgok fognak kijönni az életemből. Ne engedj be bármit, oké? Okay? szűrd meg. Oké? Okay? De hát én csak egy nyitott gondolkozású ember vagyok, én elolvasom ezt is, meg azt is egy kicsit utána nézek, meg nem tudom mi. Tehát vannak emberek, és ez nagyon divatos ma, ez a nyitott gondolkozású ember vagyok. Csak annyira nyitottak már ezek az emberek, hogy így szétesnek. Tehát, hogy nincs meg a saját víziójuk, mert annyi mindent olvasnak, hallgatnak, néznek, hogy így szétesnek, és nem tudják, döntésképtelenek, nem tudják, mi az ő víziójuk. Jobban összezavarodnak. Minél több dolgot engedsz be a fejedbe, annál jobban összezavarodsz. Szóval a Biblia azt mondja, hogy a jó dolgokon gondolkozzunk. A Filippi 4:8 azt mondja, végül testvéreim, azokon a dolgokon gondolkodjatok, amelyek igazak, dicséretre méltók, igazságosak, tisztességesek, szépek, tiszteletre méltók, kiválók és dicséretesek. Oké? Okay? Azt mondja, igazak. Olyan dolgokon gondolkozunk, ami igaz, ami dicséretre méltó, igazságos, tisztességes, szép, tiszteletre méltó, kiváló, dicséretes. Hogyan tudom letesztelni, hogy valóban ezeket a dolgokat engedem be az elmémbe? Hogyan tudom ezt letesztelni? Nagyon egyszerű. Tedd fel a kérdést magadnak, mielőtt megnézel valamit, mielőtt meghallgatsz valamit, mielőtt kimondasz valamit, hogy ez a dolog jó-e? Ez a dolog helyese? Ez a dolog szépe? Ez a dolog tiszteletre méltó-e? Ez a dolog, ez szépe, kiváló-e, helyese? Oké? Amit megnézel a Netflixen, vajon ez jó-e? Amit ez helyese, tiszta-e? Amit nézel az Instán, ez vajon igaz-e, helyese? Amit nézel a neten, YouTube-on? Oké? Az igazság az, hogy nagy része, amit kapunk onnan, ezekből a forrásokból, nagy része nem ilyen. A legnagyobb része nem ilyen. Miért? Azért, mert a világ olyan embereket emel fel, és olyan embereket ünnepel, akik nem ilyenek. Akik nem ilyenek. Szóval meg kell szűrnöd, és nagyon meg kell szűrnöd, hogy mit engedsz be a gondolataidba. Olyan embereket emel fel a világ, és ünnepel, és tesz példaképpé a fiatalok számára is, meg mindannyiunk számára, akik nem ilyenek, akikre ezek a kérdések, ezekre a kérdésekre nem tudsz igennel válaszolni. Szóval a Biblia azt mondja, hogy jó dolgokon gondolkozunk. Ezzel Isten azt mondja, hogy nem máson gondolkozunk gyakorlatilag, hanem Istenen gondolkozunk. Istenre fókuszáljunk, mert igazából ez az ige azt mondja, hogy gondolkodj Istenen. Mert Isten az, aki tiszteletre méltó, igazságos, dicséretre méltó, szép, helyes, stb. Stb. Az Ézsaiás 26:3 azt mondja, megőrződ őket a teljes békességben, mert szívük álhatatosan bízik benned, mert rólad gondolkodnak örökkévaló. Azt mondja, megőrzed őket teljes békességben, mert szívük álhatatosan bízik benned. Az angol fordítás azt mondja, mert rólad gondolkoznak. Szóval, hogyan lesz bennünk egy ilyen teljes béke, hogy Istenen gondolkozunk, rá fókuszálunk. Amin gondolkozol, ez fogja meghatározni, mennyire fogsz stresszelni és aggódni az életben. Ha a világra nézel, stresszelni fogsz. Ha magadba nézel, stresszelni fogsz, mert őszintén, ami magunkban van, nem túl szép. Viszont ha fölfelé nézünk, megnyugszunk. Amen? Szóval fókuszálj a megfelelő dolgokra. És végül az ötödik fő gondolatom a mai nap, annak érdekében, hogy Isten békéjét meg tudjuk tapasztalni az életünkben, meg kell elégednünk azzal, amink van. Ez az ötödik pontunk. Legyél elégedett azzal, amit van. Kihasználtam az időt, amíg leírjátok. Okay. Mit jelent, hogy megelégedni? Nagyon sok ember félreérti ezt, hogy mit jelent a megelégedés. Az elégedettség az nem azt jelenti, hogy nincsenek ambícióid, hogy nincsenek céljaid. Ez nem ezt jelenti. Pál volt a legambiciózusabb ember a világon. Tehát egyedül elvitt az evangéliumot az egész római birodalom területére. Tehát Pálnak voltak céljai, voltak ambíciói, viszont Pál volt az, aki ugyanakkor azt mondta, hogy minden helyzetben elégedett tudok lenni. Minden helyzetben elégedett tudok lenni. Az elégedettség az nem lustaságot jelent. Oké, ne bújjunk el az elégedettség mögé. Jó, én elégedett vagyok, igazából lusta, hogy tegyek bármit is. Oké, nem fásultságot jelent, nem beletörődést jelent dolgokba, nem egy fatalista világnézetet jelent, ami azt jelenti, hogy minden úgyis úgy lesz, ahogy lennie kell. Ugye keresztények is néha mondják, hogy Isten, úgyis minden úgy fog történni, ahogy történnie kell, ahogy a fentiek azt megírták. Nem, ez nem erről szól. Az elégedettség nem ezt jelenti. Az elégedettség, tudjátok, mit jelent? Azt jelenti, hogy élvezem azt, amin van, és nem várok arra, hogy történjen valami annak érdekében, hogy boldog legyek. Oké? Okay? Szóval élvezem azt, amin van jelenleg az életemben, és nem várok arra, hogy majd valami boldoggá tesz. Valami történik, és majd boldog leszek attól a dologtól. Nem. Hanem már most elégedett vagyok. Már elégedett vagyok, függetlenül a körülményeitől bármi is történik. Szóval ez nem azt jelenti, hogy nem akarok fejlődni. Ez nem azt jelenti, hogy nem akarok növekedni, hogy nincsenek céljaim. Oké, a Biblia egyértelműen elmondja, hogy az egy keresztény és egy bibliai dolog, hogy vannak céljaink. Első alkalom januárban erről szólt. Oké? De nem akkor leszek boldog, ha majd ez vagy az fog történni az életemben. Nem akkor leszek boldog, ha majd megházasodok. Nem akkor leszek boldog, ha majd lesz egy gyerekem. Nem akkor leszek boldog, hogyha majd lesz egy jobb munkahelyem, vagy lesz egyáltalán egy munkahelyem, vagy többet fogok keresni, vagy lesz egy jobb autóm, vagy egy nagyobb házam, vagy nem tudom. Nem akkor leszek boldog, ha majd valaki, ő és ő megváltozik az életemben, vagy lesznek barátaim, hanem már most. Most, ebben a helyzetben. Boldog vagyok, elégedett vagyok azzal, ami van. Ez nem azt jelenti, nem akarok fejlődni, nem akarok növekedni, de az örömöm nem attól függ, hogy éppen mi történik az életembe. Megtanulok, és megtanultam örülni függetlenül attól, hogy mim van, és nem várok valamire, vagy valakire, hogy boldoggá tegyen. Ezt jelenti az elégedettség. A Filippin 4:11-12-ben Pál beszél erről. Ezt azonban nem azért mondom, mintha valamilyen hiányt szenvednék. Megtanultam, hogy minden körülmények között elégedett legyek. Mint szűkös, mint bőséges körülmények között tudok élni. Ismerem a jól lakást és az éhezést, a szükséget és a bőséget is. Megtanultam, hogyan nézek szembe bármikor, bármilyen helyzettel. Ami először szembeötlött velem ebben az igében, az, hogy azt írja a Biblia, azt mondja Pál, hogy megtanultam. Alá is húztam ezt a szót. Megtanultam. Megtanultam, hogyan legyek elégedett. Tehát az elégedettség az nem egy olyan dolog, amivel születünk. Nem így születünk, hogy elégedettek vagyunk. Oké? Ez nem jön automatikusan az életünkbe. Meg kell tanulnunk elégedettnek lenni. Ahogyan el kell felejtenünk az aggodalmat, vagy el kell felejtenünk aggódni, ugyanúgy meg kell tanulnunk elégedettnek lenni. Pál gyakorlatilag azt mondja ebben az igében, hogy srácok, én tudok egy szegényes körülmények között is élni, és tudok luxus körülmények között is élni. Oké? Tudok úgy is élni, amikor kevés a pénzem, és úgy is, amikor sok pénzem van. És ez a két teszt az életben egyébként a pénzzel kapcsolatban. Hogy reagálsz, amikor, vagy mit, milyen döntéseket hozol, amikor kevés pénzed van, meg olyan körülmények vannak, és mit teszel, amikor milyen döntéseket hozol, amikor sok van. Oké? De azt mondja Pál, hogy ő megtanult minden helyzetben és minden körülmények között élni, elégedett lenni. Szóval a kulcs itt a tanulás. Meg kell tanulnunk. Hogyan tanulhatjuk meg ezt? És most a következő pár percet erre szeretném szentelni, és pár gondolatot adni nektek, hogy szerintem hogyan lehet ezt megtanulni. Hogyan tanulhatjuk meg ezt? Az első és legfontosabb dolog, hogy ne hasonlítgassuk össze magunkat másokkal. Ha szeretnél megtanulni elégedett életet élni, és elégedett lenni azzal, amit van, nem hasonlíthatod össze magadat másokkal. Ez az egyik legnagyobb bűn az életünkben, amikor összehasonlítjuk magunkat másokkal. Miért? Azért, mert az elégedetlenség gyökere, forrása az összehasonlítás. Az összehasonlításból jön az elégedetlenség az életünkbe. Ó, neki ez van, nekem meg nincs olyan jó, mint neki olyan autója van, nekem meg csak ilyen autón van, neki olyan háza van, nekem csak ilyen háza van, neki akkora gyülekezete van, nekem meg ekkora, neki olyan, nem tudom, olyan a gyereke, nekem ilyen a gyereke. Mindennel össze tudjuk magunkat hasonlítgatni, neki olyan munkája van, neki olyan biciklije van, nekem meg ilyen, neki olyan motor. És ezt csináljuk, ha őszinték akarunk lenni, folyamatosan összehasonlítgatjuk magunkat másokkal. Tudjátok, én az összehasonlításról Isten nekem nagyon sokat tanított, amikor elkezdtem edzeni. És amikor bementem először életembe egy edzőterembe, akkor azt láttam, hogy ott voltak azok a nagy darab, nem tudom, emberek, és így az 50 kilós súlyokat ott tolták. És én oda mentem, mert nekem ugye az edzőm azt mondta, hogy én megkezdjem 2 kilóval. És akkor tudod, beálltam oda mellé, ő az 50-nel, én meg a 2-vel, és akkor nagyon-nagyon rosszul éreztem magamat, olyan senkinek éreztem azon a helyen magamat. Egyébként ők meg nem is foglalkoznak azzal, hogy én, tehát ez csak az én agyamban van, na mindegy. És ugye hát tudjuk azt, vagy hát aki edz, tudja azt, hogy kis súlyokkal kell kezdeni. Mert itt nem arról van szó, hogy te nem bírnád el a 10 kilós súlyt, az izmod elbírja, csak az ízületeid nem bírják el. Szóval az első pár hónapban az ízületeidet kell megerősíteni ahhoz, hogy le ne sérülj. És mi történik akkor, hogyha én összehasonlítom magamat, és én akkora súlyt akarok kitolni, mint ő? Le fogok sérülni. És ugyanígy van az életben is. Amikor összehasonlítjuk magunkat, és azt az életet akarjuk élni, amit mások élnek, le fogunk sérülni. Anyagilag összeszétesik az életünk, az időbeosztásunk, a stresszelünk, minden van, azért, mert azt akarjuk, azt az életet akarjuk, amit valaki más él, de nem tudjuk azt élni. És amit még megtanultam az edzések közben, az az, hogy nem másokhoz kell magadat hasonlítanod, egyedül egy dologhoz hasonlíthatod magadat, önmagadhoz, hogy hol voltál egy évvel ezelőtt, mennyit fejlődtél, hova növekedtél. Szóval az edzés erről szól, mindig emelünk a súlyokon, mindig növeljük, mindig többet, de magunkhoz képest növekedünk, és sosem másokhoz. Sosem másokat nézünk, hogy ő hány kilóval emel. Magamhoz, az én testem, teljesen más az én testfelépítésem, mint az övé. Teljesen más, hogy születtem, más géneket örököltem, más a csontom vastagsága, minden más. Ugyanígy az életedben minden más, mint a melletted ülő embernek. Neked megvan az utad, és neki megvan az uta. És a Biblia azt mondja, hogy ostobasság összehasonlítanunk magunkat egymással. Miért? Mert mindig fogsz találni valakit, aki nálad jobb, akinek több dolog van az életébe, és emiatt rosszul fogod magadat érezni, kisebbnek érzed magadat. És elbátortalanodsz. Ugyanakkor mindig fogsz találni egy olyan embert, akinél meg te leszel jobb. Neked van több, és emiatt meg büszkévé válsz. Egyik sem jó. Se az elbátortalanodás, se a büszkeség nem helyes. Mind a kettő a legártalmasabb, úgy mondom, bűn az életünkben, mert ez teljesen, hogy mondjam, teljesen kilök arról, abból a pályából, abból az elhívásból, amit Isten akar neked adni az életedbe. Mind a kettő nagyon-nagyon ártalmas, nekünk keresztényeknek főleg. Szóval Isten arra hívott el, hogy legyél az, aki te vagy. Okay? Isten egy egyedi módon teremtett meg, egy egyedi utad van, nem hasonlíthatod magadat másokhoz, a te erődet, energiáidat sem tudod hasonlíthatod másokhoz, a kapacitásodat sem hasonlíthatod össze másokkal, neked van, tudnod kell, hogy ki vagy, tudnod kell azt, hogy Isten miért hívott el, hogy mi a te utad, és Isten nem azt fogja megkérdezni a mennyben, hogy miért nem voltál olyan, mint a tesód, vagy az anyukád, hanem azt fogja megkérdezni, miért nem voltál olyan, mint te, önmagad. Miért nem élted azt az életet, amit én adtam neked? Isten ezt fogja megkérdezni. Isten mindenkit egyeninek teremt. És Isten sosem klónoz embereket, klónoz, tehát mindenki más. Sosem másol, mi emberek másolunk, mi jók vagyunk ebben, de Isten nem, mindenkit egyeninek teremtett. A példabeszélek 14:30 azt mondja, a békességes, nyugodt szív, a megelégedettség, egészség a testednek, de az indulatosság még a csontjaidat is megrontja. Szóval a megelégedettség egészséget fog hozni. Ha megtanulod ezt az életedbe, elégedett tudsz lenni az életedbe, ez fizikális, egy egészséget fog hozni. Az ellentéte viszont fel fog emészteni. Oké, mi hogyan tudjuk még megtanulni az elégedettséget? A második gondolat, amit hoztam nektek, az az, hogy ne gondold azt, hogy minél több dolgot szerzel meg, annál jobb lesz az életed. Ne gondold azt, hogy minél több dolog van az életed, minél több dolgot vásárolsz, kapsz meg, nem is csak anyagi dolgokra, mindenféle, akár egzisztenciális dolgokra. Ne gondoljuk azt, hogy minél több dolog van az életünkben, minél több dolgot szerzünk meg, annál jobb lesz az életünk. Ez abszolút nem így van. Három hazugság az, amit a társadalmunk sugall, az az, hogy minél több dolgot szerzel meg, annál boldogabb leszel, annál értékesebb leszel, és annál magabiztosabb leszel, vagy annál nagyobb biztonság lesz az életedben. Mind a három hazugság. Mind a három hazugság, mert a boldogságod nem attól fog függni, hogy mennyi dolog van az életed, mennyi dolgot szerzel meg az életedbe. Az értéked nem attól fog függni, hogy mennyi dolgot szerzel meg az életedbe, és a magabiztosságod sem attól fog függni, hogy mennyi dolgot szerzel meg az életedbe. Az értéked nem az értékeidtől függ. Az anyagi érték, azok az értékek, amik az életedben vannak, nem ettől függ. Az értéked nem a pénzettől függ, az értéked egyedül attól függ, hogy ki vagy, és nem attól, hogy mit szerzel meg, vagy mit birtokolsz. Oké, az életed nem ettől függ, vagy az értéked nem ettől függ. A magabiztosságodat valami olyan dologba kell helyezned, amit nem vehetnek el tőled. Ha a munkádba helyezed magabiztosságodat, ezt bármikor elvesztheted. Kirúgnak, ennyi, kész. Hányszor hallottuk már ezt? Hányszor láttuk ezt emberek életébe? Ha pénzbe helyezed be a magabiztosságodat, elvesztheted ezt egy perc alatt. Az egészségedbe helyezed be a magabiztosságodat? Bármikor elvesztheted. Bármikor lerobbanhatsz, beteg lehetsz. A külsődbe helyezed a magabiztosságodat? Ezt is bármikor elvesztheted. El is veszítjük, mert egyre öregebbek vagyunk. És nem egyre szebbek leszünk sajnos, egyre csúnyábbak leszünk. Hát ez van. Öregszünk. Öregszik a testünk. Nem helyezheted bele ebbe se a magabiztosságodat. A képességeidbe se helyezheted bele. Hogy mire vagy képes, hogy én ezt és ezt tudom csinálni, hogy én jól tudok zenélni, én jól tudok sportolni, ebbe helyezem bele a magabiztosságomat. Nem. Mi van, hogyha elveszted? Mi van, hogyha lerobbansz? Mi van, hogyha karriered annyi lesz? Mi van, hogyha véletlenül elvesztem az egyik kezemet? Hogy tudok zenélni? Oké, szóval nem ebbe lehet a magabiztosság, nem ebbe kell helyeznünk, hanem olyan dolgokba kell helyeznünk, olyan dologba helyeznünk, amit senki nem vehet el. Mi az a dolog, amit senki nem vehet el az életbe? Egyedül egy dolog. Istennel való kapcsolatod. Istennel való kapcsolatod senki nem veheti el. A kérdés az, hogy van-e neked olyan? Van-e Istennel kapcsolatod? Ez itt a kérdés. Van-e egy őszinte kapcsolatod? Hogyha mondjuk minden elveszne az életedből, stabilan tudnál leállni, és az identitásod nem remegne meg. Mert ha nincs, akkor legyen. Akkor ma itt a lehetőség, hogy Istennel legyen egy kapcsolatod, hogy elkezdjél vele egy kapcsolatot. Istenbe kell, hogy álljon a magabiztosságod. A bizalmad. Nem dolgokban. Mert ezek bármikor elveszhetnek. Prédikátor 4:6 azt mondja, jobb egy marokra valót szerezni nyugodtan, mint két marokra valót hajszoltan és hasztalan erőlködéssel. Ha, milyen jó ez az ige, nem? Jobb egy marokra valót szerezni nyugodtan, tehát, hogy nem stresszelsz, mint hogy mindent meg akarsz szerezni, de szétstresszeled magadat. Hasztalan erőlködéssel. Magyarul mit mond ez az ige? Azt mondja, hogy ne költs olyan dolgokra, amit nem engedhetsz meg magadnak. Oké? Ne költsd el azt a pénzt, amit még meg sem szereztél. Csak azért, hogy lenyűgöz olyan embereket, akiket nem is szeretsz. Oké? Hányszor akarunk lenyűgözni másokat? Csak azért, hogy és hányszor veszünk meg olyan dolgokat, csak azért, hogy lenyűgözünk másokat, adósságba keveredünk, és majd ezt egész életünkbe fizetjük vissza, és ezért dolgozunk, hogy dolgok legyenek az életünkbe. Oké? Csak azért, hogy lenyűgözünk másokat. Ha birtokolsz valamit, és Isten azt mondja neked, hogy add tovább, de erre nem vagy képes, akkor igazából nem, nem te birtoklod azt a dolgot, hanem az a dolog birtokol téged. Rengeteg ember van, aki megszállottan kergeti az anyagi javakat. És az anyagi javakkal nincsen gond. Oké? Nem a pénzzel van a gond, hanem az, amikor ez válik az Istenné számunkra. Ez válik az Isteneddé. Ha az egész életed arról szól, hogy csak keményen dolgoz meg ezekért a dolgokért, hogy kifizess dolgokat, csupán, hogy legyen egy presztised, hogy fenntarts egy presztist, akkor rosszul csinálod. Hadd mondjam el, és azt mondja a Biblia, hogy ez hasztalan erőlködés. Hadd mondjak el egy bizonyságot az életemből. Én 10-15 évvel ezelőtt nekem volt egy... Az első autóm egy Peugeot volt. És nagyon szerettem egyébként, de aztán eladtam, mert szerettem volna egy presztízs autót. Vettem egy BMW-t. Egy nagyon fekete BMW-t, ami nagyon jól nézett ki egyébként, imádtam. Azt leszámítva, hogy rengeteget költöttem rá. Tehát, hogy 2 évig volt nálam ez az autó, és akkor már összeházasodtunk Zsanival, és emlékszem, hogy hónap végére semmi nem maradt a kasszánkba. Mindent elvitt a BMW, mert minden hónapban kellett szervizelni, mert ez egy régi BMW volt. Ne aggódjatok, nem ezek az újak, tehát egy régi, de jól nézett ki. Tehát optikai tuning volt rajta, minden le volt ültetve, sötét, tehát tiszta maffia autó volt egyébként. Így illet a KKL pásztorához, tehát egy biztos ez így. Most így visszanézve elég nagy hülyeség volt, na mindegy. A lényeg, hogy szerettem ezt az autót, de nagyon sok stresszt okozott az életembe. Rengeteg pénzt vitt el, és minden alkalom, amikor beleültem, azon imádkoztam, hogy elinduljon. És hogy mikor fogok lerombolni? Szóval a lényeg az, hogy rájöttem arra egyedül, nem a feleségem hatására, rájöttem arra, hogy el kell adni ezt az autót. Büszke vagyok erre egyébként. Mellékesen. Ugye? De ő meg nagyon kedves volt, mindig mondta, hogy ez a te autód, a te dolgod, te rád bízom a döntés. Na mindegy, én úgy döntöttem, hogy figyeljetek, amikor van egy BMW, de beállsz a benzinkútra, és 5000 forintért tankolsz, mert nincs pénzed, hogy megtankoljad a teli tankot, az úgy nem annyira jó, szerintem. És rájöttem, hogy van egy BMW-m, egy Prestige autóm, viszont egy kerékpárom nincsen. És amikor erre rájöttem, hogy semmi más nem tudunk költeni, mert mindig annak a költségeit fizetjük, azt mondtam, ez túl sok. És ezt nem tehetjük meg. Rájöttem, hogy ezt nem tehetjük meg. És most nem a BMW-k ellen beszélek, hogyha te megteheted, vegyél BMW-t. Jó, szuper autók egyébként. Tehát, hogy hát költened kell majd rá, de nyugodtan vedd meg. Tehát a lényeg, hogy ha megteheted, itt nem az a lényeg, hogy mit van, hanem hogy te megteheted-e, vagy nem. Anyukám mindig mondta, hogy addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér. És ez egy bölcs dolog, egy bölcs mondás egyébként. A pénzügyekben is, hogy addig nyújtózkodjunk, amíg a takarónk ér. És ezzel csak azt akarom mondani, hogy eladtuk az autót, lecseréltük egy sokkal egyszerű, egy unalmas autóra, de megbízható autóra, ami, mert tudom, hogyha beleülök, akkor nem fog lerobbanni, elvisz A-ból B-be, igaz, nem menő kocsi, úgy néz ki, mint egy vasaló, de nem baj. A lényeg, hogy fel tudtam áldozni a presztízst, és őszintén tudom mondani azt, hogy nagyobb békességet ad nekem ez az autó, mint az előző. És sokkal kevesebb a stressz. Levett egy stresszt az anyagi életünkről, a saját életemről. Tehát ez az, amikor azt gondoljuk, hogy a dolgok jobbá teszik az életünket, de igazából ez nem igaz. A dolgok nem teszik jobbá az életünket, a dolgok stresszesebbé tudják tenni néha az életünket. A harmadik dolog, amiről szeretnék ma beszélni, ami segít, hogy megtanuljunk elégedettek lenni, az az, hogy tanuld meg élvezni a dolgokat, anélkül, hogy birtokolnád. Ez a kedvenc pontom. Ez a kedvencem. Tanuld meg élvezni a dolgokat, anélkül, hogy birtokolnád. Nem kell birtokolnod valamit ahhoz, hogy élvezni tudd. És lehet, hogy ez most egy új kijelentés emberek számára, de ez így van. Nem kell mindent megvenned ahhoz, és hogy a te tulajdonodban legyen az a dolog, ahhoz, hogy te élvezni tudd. ez a mai társadalomnak a, hogyha még mindent meg akarunk venni, minél több dolgot akarunk szerezni az életben. Minél többet birtokolsz, annál nagyobb problémát fog ez neked okozni. Annál több stresszt okoz, annál nagyobb fáradtságot okoz. Ugyanis azt a dolgot, ha megveszed, az biztosítani kell, ki kell fizetned a biztosítást, fenn kell tartanod, az is pénzbe kerül, tárolnod kell, szállítani kell. Tehát például, hogyha mondjuk, emlékszem még így régebben, én nagyon szeretek jetskizni, és volt a Horvátországban, sokszor jetskiztünk, és akkor feljött egyszer a családba ez az ötlet, hogy vegyünk egy jetskit. Miért? Azért, mert egy évben egyszer lemegyünk, és egy órát jetskizünk, azért tartsuk fent, biztosítsuk, szállítsuk, egy csomó problémát okoz. Tehát attól még, hogy birtokolsz valamit, ez nem azt jelenti, hogy kell élvezned ezeket a dolgokat, vagy tudod élvezni ezt a dolgot. Mi Zsanival meghoztunk egy döntést egyébként, hogy így az életünket próbáljuk így élni, és például mi meghoztunk egy döntést, hogy mi nem feltétlenül szeretnénk majd nyaralót az életünkben. Inkább a nyaraló helyet szeretnénk utazni mindenfelé, errefelé, arrafelé, hogy azt a pénzt, amit egy nyaralóra költenénk a felújítására, a fenntartására, az idő, energia, azt inkább bejárjuk a világot, elmegyünk különböző helyekre, és utazunk. Mert mi így döntöttünk. Ez nem azt jelenti, hogy rossz egy nyaraló, ne értsétek félre, de mi így döntöttünk, hogy nekünk az egy plusz stressz lenne az életünkben, és ehelyett élvezzük azt, hogy mások nyaralóiba megyünk, amit ők tartanak fent. Ők fizetnek, ők fizetik a biztosítást, ők tartják fent, ők takarítják, én meg élvezem. Értitek? Te tudod élvezni az életet anélkül, hogy birtokolnád ezeket a dolgokat. Ugyanígy mi meghoztunk egy döntést, hogy addig nem lesz kertesházunk, amíg nem lesz valaki, vagy nem tudjuk kifizetni a kertészt. Mert nekünk ez egy plusz stresszt jelenten az életünkben, egy plusz dolgot nem fér bele. És most élvezem azt, hogy van egy közös kertünk, egy lakásban élünk, ott van egy gyönyörű kert, gyönyörű virágokkal, van egy kertész, amelyik a sövényt nyírja, és minden nap élvezem, amikor bemegyek, és nem csinálok semmit érte. Kifizettem a havi 15 000 forintot, és gyönyörűen meg van csinálva. Van egy gyönyörű kertem, amikor kiülhetek, bármikor oda mehetek. Szóval nem feltétlenül kell birtokolnod a dolgokat az életed, vagy élvezned a dolgokat. Szóval nem feltétlenül kell birtokolnod dolgokat az életedben ahhoz, hogy tud élvezni. Szerintetek miért nincsen gyülekezetépületünk? Most elárulok egy titkot. Hát ezért. 25 éve nincs gyülekezetépületünk, és most még nem is tervezzük. Persze egy idő után jó, hogyha van egy gyülekezetnek gyülekezetépülete, de nem. Azért, mert minden energiánk arra menne rá, hogy ezt fenntartsuk. Biztosítsuk, takarítsuk, költsünk a felújításokra. És nem, éppen beszélgettem valakivel, egy lelkipásztorral itt Fehérváron, akinek meg van épületük, és azt mondja, Géza, ti csináljátok jól. Tényleg, ne hülyeskedj már. Hát én ezért álmodozok, hogy legyen egy saját épületünk. És akkor mondja, hogy nem, figyelj, az összes energiánk arra megy rá, hogy fenntartsuk, hogy takarítsuk, hogy nem tudom mi, és nem tudjuk azt tenni, amit kéne csinálnunk, hogy kimenjünk és missziózni. Nincs energia már erre, nincs kapacitásunk erre. És így leesett valami, hogy tényleg. Szóval itt vagyunk ebbe az épületbe, nem mi tartjuk fenn, nem mi takarítjuk, nem mi élvezzük azt, ami itt van. Nyilván, ne értsétek félre, vannak olyan élethelyzetek, most nem azt mondom, hogy akkor mindent bérelj az életedbe. Tehát nem erről van szó, de legyél bölcs. És ne gondoljuk azt, hogy mindent meg kell szereznünk annak érdekében, hogy tudjuk élvezni az életünket. Én sem albérletben lakok, nekünk is saját lakásunk van, tehát hogy azt gondolom, hogy ez egy jó dolog. Tehát van, amit birtokolunk, nem kell autót bérelned minden nap. Most ne a végleteketben gondolkozzunk. De vannak dolgok az életben, amiket át kell gondolnunk, mert ezek le tudnak venni stresszt rólunk, hogy mi az, amit kell birtokolnunk, mi az, amit nem. Szóval szeretném összefoglalni most ezt az öt dolgot, amiről beszéltünk előző héten meg a mai nap. Az első, utasítsd vissza az aggodalmat. Okay? Annak érdekében, hogy ez az ígéret valóra váljon az életünkben, hogy Isten békessége bennünk legyen, utasítsd vissza az aggodalmat. Második, beszélgess Istennel bármiről. Harmadik, adj hálát Istennek minden helyzetben. A jó dolgokon gondolkozz. Legyél elégedett azzal, amit van. Ez az öt dolog. Nem könnyű ezt az öt dolgot gyakorlatba helyezni sokszor. Tényleg, nem könnyű. Honnan lesz meg az erőm ehhez? Honnan veszük az erőt, hogy ne aggódjunk, hogy Istenhez fussunk, hogy hálát adjunk minden helyzetben, stb. Stb. Azt mondja a Biblia, és azt mondja Jézus, hogy gyertek én hozzám. Jöjjetek én hozzám. És ez a kulcs. Ha szeretnél erőt ezekhez a dolgokhoz, gyere Jézushoz, menj Jézushoz. Mert ő fog neked erőt adni. Ő fog neked energiát adni, hogy el tud utasítani az aggodalmat, hogy ne aggodalmaskodj. Ő tud erőt adni neked ahhoz, hogy oda tudj futni Istenhez minden kéréseddel, hogy hálát tudj adni Istennek minden helyzetben, hogy a megfelelő dolgokra tudjál fókuszálni és gondolkozni, hogy legyél elégedett azzal, amit van. Azt írja a Biblia Filippi 4.13-ban, mert mindenre van erőm Krisztus által, aki megerősít. Mert mindenre van erőm Krisztus által, aki megerősít. Szóval ez az ige azt mondja, hogy képes vagyok arra, hogy semmi miatt ne aggódjak Krisztus által. Oké? Aki megerősít. És itt a kulcs Krisztus által. Képes vagyok arra, hogy imádkozzak mindenért Krisztus által. Képes vagyok arra, hogy hálát adjak Istennek minden helyzetben Krisztus által, aki megerősít. Képes vagyok arra, hogy a jó dolgokon gondolkozzak Krisztus által, aki megerősít. Amen. Képes vagyok arra, hogy elégedett legyek azzal, amin van Krisztus által, aki megerősít. Amen. Kérlek, hogy álljatok föl, most imádkozzunk. Drága Jézus, köszönjük neked a te ígédet és ezt az ígéretet, hogy te képes vagy betölteni minket a te békéddel, az elménket. Uram, szeretnénk ezt az ígéretet, szükségünk van rá. Egyszerűen szeretnénk ezt a fajta békét, ezt a fajta természet feletti békét, egyszerűen vágyunk erre, hogy az a béke legyen bennünk, ami benned volt, Jézus, amikor ott voltál a viharok közepette, és az a hajó zötykölődött, és te mégis nyugodt tudtál maradni. Uram, szeretnénk egy ilyen természet feletti békét az életünkbe. Köszönjük neked, Jézus. Uram, hogy te ezt megígérted számunkra, hogy szeretnénk megtenni a mi részünket, ami rajtunk áll. Szeretnénk elutasítani az aggodalmat. Szeretnénk beszélgetni Istennel. Beszélgetni veled bármiről. Szeretnénk hálát adni neked minden helyzetben. Szeretnénk a jó dolgokon gondolkozni. És szeretnénk elégedett lenni azzal, amit te adtál nekünk Jézus nevében. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kk.hu weboldalon.